5. Győr, Győr Szent Iván, szőny, almás fűzítő. Aludtam, felébredtem. Lackovics Sándorral marháskodtunk. Szeredi a sarokban elaludt. Felmásztam. Zsoldos Kollátóval beszélgetett végtelenül komolyan. Tömérdek idő telt el. Medve még Győrben savanyú cukrot vett, és megkínálgatott bennünket, mint egy gazdag ország uralkodója, a külföldi vendégeit. Aztán megtanította Zsoldost és Lackovicsot a Bob herceg belépőjére. Elfogyott a savanyú cukor. Fújták a Bob herceget. Futottunk a sötétségen át a táguló világ felé. Biatorbágy, Budaörs. Pirkadatkor átdübörögtünk vashidakon. Aztán a pályaudvar üvegkupolája, villamosok, aszfalt. 1923. Budapest, december 20-a. Kora reggeli villamosok, aszfalt. Az otthoni szobák, az otthoni ajtók részkilincsei, a fürdőszoba ismerős szaga, ez a távoli, hihetetlen világ nem volt álomszerű. Éppen az volt benne az elmondhatatlan, szívszorító boldogság, hogy való igaz. Inkább magamat éreztem itt álomszerűnek. Árruhában járkált az ember. Utcák, mozik, kirakatok, lakás, abrosz, villa, tányér, szakadatlan káprázatban. A nap minden órája tele volt zsúfolva eseménnyel. A kéthetes szabadság emlékezetünkben végtelenné tágult, de amíg benne jártunk a szüntelen mámorban, úgy megszaladt az emberrel, hogy szinte észbe sem kaphattam, már is véget ért. Kezdődött előről minden, a rosszabbul, mint valaha. Schulze szilárdította a fegyelmet. Mégis a hetek, hónapok, évek fénytelen vizei mindig valamelyik szünidő szigetecskéje felé hajóztunk. Egyiktől a másikig. A háborgó, parttalan szürkeségben sokáig nem volt más igazi fényünk, mint ezeknek a húsvéti, nyári, karácsonyi szabadságoknak a világító tornyai. A szabadság nem nagy kezdőbetűvel írott, fenkölt eszme volt nekünk, hanem a szó valódi értelme, a választási lehetőségek nagy bősége, s a rabság, tilalmak, kényszerek nagymérvű ritkulása. De hát, ha hittünk is benne, mint a lélekvándorlás híve a nirvánában, a tenger mérhetetlenségében bizony elenyésztek ezek a fényecskék, és tudtuk, hogy földi vándorlásunk végéig bizony a mi életünk a valóság. Bajos lett volna komolyan venni a civilek életét. Egyszer, egy húsvéti szabadságunk alatt Cakó felcipelt az apjáékhoz. Általában nemigen ismertük egymás családját. Szabadságon még a legjobb barátjával sem jött össze senki. Szüleink, egykori otthonunk az elhagyott játékszerekkel, dajkával, elavult becenevekkel, fényképekkel és testvérekkel, civil bátyáinkkal és öcséinkkel, a félszeg udvariaskodásokkal. Mindez egy tapasztalatlan, kissé nevetséges, mit sem sejtő és komolyan igazán nem vehető világ. Szinte magunknak is szerepet kellett játszanunk közöttük, hogy meghagyjuk őket önáltató ábrándjaikban. Egymás előtt persze szégyeltük volna ezt. Nekem semmi esetre sem jutott volna eszembe, hogy Cakót felvigyem mi hozzánk. De Cakó sosem feszélyezte magát. Sokszor megismételt történeteit folyton változtatgatta, cifrázta, alakítgatta. Azonban nem a hazugság, hanem éppen az igazság kedvéért. Nem hazudott. Sosem hallgatta el a ránézve hátrányos részleteket, sohasem szépítgette saját szerepét. Olyan derűsen teregette ki hibáit, gyengéit, mintha fölötte állna minden bírálatnak, vagy mintha az egész világ szeretete övezné, és vértezetlenül járhatna az emberek közt. Tulajdonképpen pökhendi fölényesség volt Cakópali igazmondása, és haragudhattam volna rá, ha nem lett volna benne csak ugyan valami lefegyverző humor és kedvesség. Ha rájött a mesélő rohama, sarokba szorította az embert. Nekem is elmesélte bizalmasan és többször, hogyan lőtt rá az apjára. Egyszer a földszinti folyosón ácsorogtunk, vártuk Kuzmicsot, s magunkra hagyva szabadon lődörögtünk az étterem alsó ajtaja körül. Nagy kincs volt az ilyen nyugodalmas pillanat. Nem akartam, hogy Cakó daráljon a fülembe. Igen, már mesélted, mondtam. Na de ide hallgass, bébé! Meséltem? Mindegy, folytatta kissé rekettes hangján. Nem tettem úgy, mint a figyelnék rá. Március végén jártunk, 1925-ben. Akkoriban egy idő óta jóban voltam Cakóval. Nem tettem úgy, mint a figyelnék rá. Inkább a tálaló ajtaját figyeltem, hogy lehetne-e szerezni a séftől vagy valamelyik konyhalánytól egy kenyérvéget. Cakó 10 éves korában kilopta egyszer apja íróasztalából a szolgálati pisztolyát. Nem először, de szerencsétlenségére utoljára, mert a szülei váratlanul beléptek a szobába, s csak annyi ideje maradt, hogy lebukjon egy dívány mögé. A tábornok valamint cívódott a feleségével. Vitájuk egyre élesebb lett. Amikor az asszony sírva fakadt és lerogyott a díványra, Cakó kénytelen volt előbukkanni mögüle, s egyben mindjárt rá is fogta apjára a kezében tartott fegyvert, és így kiáltott izgatottan: ne bántsa anyát! A tábornok elképett, aztán a fia felé akart rohanni, mire Cakó meghúzta a ravaszt. A pisztoly eldördült, és a golyó belefúródott az ajtó szemöldök fájába. A múltkor mennyezetet mondtál, jegyezte meg inkább udvariasságból, mint akadékoskodó szándékkal. Cakó elvörösödött. Ez a mozzanat volt az érzékeny pontja, azért is tért vissza rá mindig. 1923-ban még úgy mesélt egyszerűen, és nem találtam el. Később egy évre rá bűntudatosan eltúlozta a célzási hibáját. Valahová a plafonba ment a golyó, Az igazság az ajtófa volt. Hiszed, tudod, hogy pisztolya milyen rohadt célozni, mondta zavartan. A Mannlicherem lett volna. Marha, gondoltam, de nem szóltam semmit. Én is képtelen dolgokon ábrándoztam a tálaló ajtót figyelve, mert hiszen egész életünkben csak egyszer kapott állítólag a mufi egy sercvit a séftől, és talán ez is csak legenda volt. Egyszer lőttünk pisztollyal fent a lövöldében a hegyen, de csak ugyan megutálta az ember. Mannlicherrel, persze lőpadról, 50 méteres céltáblára, egészen más volt. Kora tavasztól kezdve megint feljártunk éles lövészetre minden második kedden gyakorlat helyett. Finoman visszhangozták a dörrenéseket, az imittamot még hófoltos dombok, meg a golyófogó sáncok és a céltáblák ácsolt kulisszái egymás mögötti sorokban. Egészen megszelídültünk, hogy a nyikorgó fapadokon végig hasalva vállunkhoz szoríthattuk az élesre töltött öreg Mannlicherek fényes, gesztenyebarna agyát, s olyan szívfájással adtuk át helyünket a következő félrajnak, mintha a szeretőnk sima, meleg ágyékától kellene elszakadnunk. A találatjelzők persze legtöbbször csak meszeltek, tagadólag meglengedték a tárcsájukat, jelezve, hogy a golyó nem érte még a céltáblát sem. Cakónak azonban rendszerint volt egy-két 5-ös vagy 6-os köre. Büszke volt lövész tudományára, s nehezére esett bevallani, hogy a pisztollyal olyan ügyetlenül bánt annak idején. Át is tért hamar más történetre. A Lotténak volt egy zöldköves gyűrűje. Máshová kellett volna menniük, de anyjával kettesben kocsiba ültek. Ráhagytam mindent. A köpenyem egyik részgombja nem volt felvarva. Gyufaszállal erősítettem oda fülénél fogva a gombjukra már napok óta. Ez volt a szokásos trükk, de bármelyik percben kiderülhetett a disznóság. Most azonban megjött a jó idő, és köpeny nélkül jöttünk le, azaz valószínűleg sikerült végérvényesen megúsznom a gombvarrást. A fiókomban a hálóteremben nagy kupleráj volt. Eltört a kincstári szappantartóm. Ez nyomasztott egy kicsit. Inkább arra gondoltam, hogy elég véglegesnek látszik a helyem az osztály egyben, ugyanis a másodikból az első labdarúgó csapatba kerültem, Becknek. És kérlek, fogja magát, leteszi a kanalat, és azt mondja a Bandi bácsi, Kozmás ez a leves, mesélte Cakó. Ki a frász az a Bandi bácsi? Hát, Cakó elakadt egy pillanatra, de rögtön újra kezdte. Hát hiszen mondom, azt mondja, Kozmás ez a leves, Terka. Pszt, szólt valaki mögöttünk. De csak anyát ugratta, tudod, magyarázta Cakó, és harsogva ismételgette. Kozmás ez a leves! Na és? Hát semmi, csak Kozmás! Fogd már be azt a kurva pofádat, Cakó, szólt Szent Iványi higgadtan és jó indulattal. Jön a kenguru. De Cakónak még volt annyi ideje, hogy odasúgja nekem, amit már elejétől fogva mondani akart, hogy adjam majd neki kölcsön a Somogyi és Neller féle árjegyzékemet. Minek az neked? Akarok én is rádiót csinálni, mondta Cakó. A rádiózást Edelényi százados lelkesítő előadásai nyomán Medve és Bón is verikezte el karácsony után, és azóta már 5-6 összeeszkábált detektoros készülék volt forgalomban az osztályban. Csodálatos módon javarészük szólt is. Terjedt tovább a járvány. A bécsi adó már működött. Einatter rádiója sikerült a legjobban, a hálóteremben szerelte fel, de folyton Burger és a Varjú hallgatta, s végül Merényi is kedvet kapott hozzá, és elvitte a maga ágyához. Einatten lassan-lassan egészen kimaradt belőle. Én Kolláltóval rádióztam a hálóteremben, ha Bognár volt szolgálatban. Kolláltó a pántjukról lekapcsolt fejhallgatókat a párnahúzata alá rejtette, s az átsodrony volt az antennája. A nyitott szekrény ajtajában guggolva birizgálta a kristálydetektorát, és lámpaoltás után odahívott, hallgassam csak. A párnára szorítottam a fülem, és tényleg a vászonhúzat alatt a kagylóból muzsika szivárgott. Jött valahonnét, a hegyeken, a csillagos koratavaszi éjszakán át. Júliával küldettem magamnak árjegyzéket. Amikor Cakó kölcsönkérte, már rég túl voltam a hosszas tervezgetéseken. Céduláimon rendre össze volt írva, milyen alkatrészeket kell majd megvennem Budapesten a húsvéti szabadság alatt. Ebonit lemez, banánhüvelyek, dugók, lakszigetelésű részdrót, egy blokkondenzátor, esetleg forgókondenzátor. Cakó lemásolta az egészet, és megbeszéltük, hogy majd együtt megyünk el Somogyi és Nellerhez. Virágvasárnap utáni hétfőn tényleg találkoztunk a Ferenciek terén, ahogy megbeszéltük. Megvettük a holmikat, aztán céltalanul témferegtünk a belvárosban. Örültem Cakónak. Furcsa volt így szabadságon találkozni vele. Megálltunk az Egyetem utcában egy kirakat előtt, és azt mondja Cakó, menjünk moziba. Jó. Már csuktak az üzletek. Cakónak előbb haza kellett mennie, és addig erőszakoskodott velem, amíg hagytam magam fölvinni hozzájuk. Az előszobában a szobalány elvette a sapkánkat. Cakó betaszigált maga előtt, és ekkor derült ki, hogy egy vendégség kellős közepébe csöppentünk. Legszívesebben rögtön visszafordultam volna, de már nem lehetett. Cakó apját félelmetes marconakatonának képzeltem, aki kíméletlenül zsarnokoskodik törékeny, finom felesége fölött. Cakó egyszer mutatta nekem az anyja fényképét egy társasági hetilapban, amit őrizgetett. Negyedoldalas kép volt, szép szőke asszonyt ábrázolt, tülfátyolok közt ábrándos tekintettel. Alája volt nyomtatva Cakó Gáspárné, Forgács Bartolini Teréz grófnő. Nekem tetszett a kép, s még azt is a javára írtam, hogy grófnő, pedig az ilyesminek semmiféle jelentősége nem volt. Kolláltó is gróf volt, Borsa Lőrinc pedig báró, de még annyira sem vette tudomásul senki, hogy emiatt különösebben gúnyolták volna őket. Cakó átvágott a zsinatoló vendégek közt a másik szoba felé, mentem a nyomában. Megálltunk az egyik asztalnál, ahol négyen kártyáztak. Kezét csókolom, anya! Én félszemmel inkább Cakó apját kerestem eddig. A harmadik szobában beszélgetett egy egyenruhás tábornok féle egy hölgyel. Köszönnöm kellett, mert Cakó bemutatott az anyjának. Szervusz, bólintott az asszony, és egy pillanatra felnézett a fiára megcsillanó szemmel. Aztán rám is mosolygott egyet. Örülök, hogy feljött, bólintott. Három káró, tette hozzá. Három pikk, mondta a balján ülő hölgy, szinte kár örömmel, mint aki csak erre várt. Cakónénak a haja nem csak hogy nem volt szőke, hanem rövidre volt nyírva, mint egy 8 éves kislánynak. Vastag, izmos, vörös nyaka ki volt borotválva. Hosszú elefántcsont cipkát tartott a szájában, cigaretta nélkül. Belicitáltak ellene 4 pikket, és a partnere kihívott egy lapot. Kaptatok teát? Nézett fel megint a fiára. Elmegyünk moziba, anya, mondta Cakó. Az asszony azonban már megint nem figyelt rá. Tovább ácsorogtunk szótlanul, aztán egy idő múlva Cakó halkan köszönt. Kezét csókolom. Kérjetek teát, nézett fel az asszony újra, s hirtelen élénkebben folytatta. Nem, nem, az asztalon vagy. Én passzoltam a kört, mondta a másik hölgy bizonytalanul. De átütötted a dámával. Terkának igaza van. Átütötte, méltóságos asszony. Ahogy kifelé indultunk, engem elfogott egy köpcös kis férfi, és beszélgetni kezdett velem. Cakó érezhető türelmetlenséggel áldogált mellettünk. Hát aztán, kérdezte az idegen bácsi, s mintha a kitörni készülő hahotázását tartaná vissza, tetszik-e neked a katonai élet? Igen, motyogtam udvariasan, hogy ne, többé-kevésbé. Ha, többé-kevésbé! Megszoktam már, hogy hasonló bambaságokat beszélgessek a katona életről ezekkel a jó akaratú, lehetetlen civilekkel. Most azonban nem tudtam, mit mondani. A férfi tovább nevetgélt. Jól ismertem a nagybátyádat, mondta végül. Ha-ha-ha! Gáspár! Szólt hátra Cakóné. Nézze, miféle ceruzát adott! A kövér kis ember sietve az íróasztalhoz lépett, és odavitt a kártyázóknak egy másik ceruzát. Alig, hogy visszajött hozzánk, az asszony újra rászólt a válla fölött. Gáspár, adjon a fiúknak 50 000 koronát, és ne tartsa föl őket, mert moziba akarnak menni. Elég lesz 20 000 is, apa, mondta Cakó, amikor a tábornok előszedte a pénztárcáját. Megkönnyebbültem, ahogy a lépcsőházba értünk. Milyen balfék vagy, mondtam. Visszaadsz 30 ficset? Mindegy, dünnyögte Cakó. Éppen nem mindegy, mondtam. Kicsit dühös voltam rá. De különös volt, hogy az a köpcös, hahotázó, engedelmes bácsi volt Cakó tábornok. Különös volt, hogy az asszony megjegyezte, hogy moziba akarunk menni, holott szemlátomást rák sem figyelt. A legkülönösebbnek pedig azt találtam, hogy Cakó minden feszélyezettség nélkül felcipelt engem ide. Nekem eszembe nem jutott volna ilyesmi. Se Kolláltónak, se Medvének, se másnak. Valami szégyenkezés, valami szemérem volt az emberben. Resteltük a szüleinket, vagy inkább azt a másféle nevetséges és tévedésen alapuló, de már vissza nem csinálható kapcsolatot, ami hozzájuk fűzött. És resteltük ezt a restelkedésünket is. Sok-sok időnek kellett eltelnie, amíg elmentem egyszer Szeredijékhez 8 éves korunkban, azaz mindenen túl mindent megértő és mindent elnéző bölcsességgel. Medve pedig egész életében mereven igyekezett távol tartani az édesanyjától. Engem vonzott az asszony szépsége. Medve ingerült lett, ha csak szóba került a családja, az otthona. Mint aznap este is, a tiszti kaszinó moziában. A kaszinó 2 emeletes épülete a belvárosban állt. Egyenruhában minden igazolás vagy külön meghívókártya nélkül beléphettünk, akár csak a tisztek és akadémikusok. A 2. emelet egész utcai frontját elfoglaló széles díszterem volt berendezve mozinak. Olcsó, egységes helyárak voltak, és mindenki odaült, ahová akart. Elől, a vászon alatt, a Folyamőrség zenekara játszott a filmhez nyitányokat, egyvelegeket. Cakó ismerős kislányokat talált, bemutatott, és melléjük ültünk. Én a szélére, hogy ne kelljen beszélgetni velük. Cakó locsogott a mamával, a lányokkal előrehajolva. Az egyik lányt Hannának hívták. Félénken mosolygott Cakóra, de komoly maradt a homloka, és elfordult. Velünk egykorú gimnazista lehetett. Lestem a nyakát, állának gyengét, hibátlan vonalát még a sötétben is. A film felénél szünetet tartottak. Addigra beleszerettem Hannába halálosan, szívfájdító, boldog reménytelenséggel. És ahogy kigyulladtak a lámpák, megláttam 10-15 sorral előttünk Medvét. Egyedül volt. Indult kifelé a folyosóra. Átfurakodtam az embereken. Medve! Megfordult, amint megérintettem a vállát. Felderült az arca. Néztük egymást álmélkodva. Odaülök hozzád, mondtam. Vállat vont, jó. A zenészek kijöttek a lépcsőházba cigarettázni. Most már nem mozdultunk el egymás mellől medvével. Megmutattam neki messziről Hannát. Bólintott. A korlát felé sodortak bennünket. Később befelé menet szóltam Cakónak, hogy előre ülök. A lányoktól nem köszöntem el sértődötten, hiszen úgysem bánják, gondoltam. Cakó dühösen integetett, húzogatta rám a szemöldökét, hogy maradjak ott. Akkoriban valahogyan jóban voltunk. De legyintettem. Elefes! Megelégeltem a fesztelenségét. Ahhoz jött kedvem, hogy medvével üljek. Valami történet pergett a vásznon. Nem zavarta az embert, sőt, egészen kellemes volt. Néha izgalmas is. Röhögtünk. Egyszer-egyszer nagyritkán oldalba bögtem medvét valami megjegyzéssel, máskülönben egy szót sem beszéltünk. Nem beszélgettünk semmiről. Még a heti lapunkról sem, amit március óta közösen szerkesztettünk. Ábrándoztam a sötétben. Figyeltem a filmet is. Játszott a zenekar. Még 10 teljes napunk volt a húsvéti szabadságból. Amikor a végén kifelé tódult a közönség, megálltunk medvével a Váci utca sarkán. – Ti hol laktok? – kérdeztem. – mondta medve kelletlenül. – Mindegy. – Hol? – A Baross utcában – felelte dühösen. Egész este jókedvű volt. Nem értettem, hogy egyszerre mi nem tetszik neki. Cakó jött kifelé a kapun a lányokkal. Bébé! Szólt rám medve. Cakóig felé nézegettem, s medve talán azt hitte, hogy csatlakozni akarok hozzájuk. Eszem ágában sem volt. Visszafordultam. No, csak gyere! Mondta medve. Mehetünk együtt egy darabon. Kegyesen engedélyezi. Kinyalhatod, öregem, gondoltam, de nem szóltam semmit. Cakó gátlástalan nyájas tolakodását nem lehetett lerázni, s noha nagy mértékben elviselhetővé tette őt, hogy létezését sohasem kellett komolyan venni, mégis sok volt belőle, majdnem elrontotta egy szabadságos napomat a süket fa fejűsége. Haboztam, kelletlenül dünnyögtem valamit, mert medve megkérdezte, hogy hol lakunk. Mindegy. Nem erről van szó, itt nincs átjárás a két világ közt. Otthon. Hagyjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak. A civilek, a család. Talán elájulnának a szánalomtól, mint Dante a szélfújta lelkek láttán, ha tudnák a felét, amit mi tudunk. Pedig azzal még semmit sem tudnának. Merre felé mész? Helyesbítette medve a kérdését. Budára, mondta. Át a Ferenc József hídon. Na látod. Mit látok? Mérgesen kérdeztem, pedig már el is indultam volna. Hogy elkísérhetsz nyugodtan a Kálvin térig, felelte kitérően. Egészen másról volt szó, de úgy is értettük mind a ketten. Rendben volt minden. Szótlanul lépkedtünk az áprilisi estében. Magányos kis villamos csörömpölt végig a Kecskeméti utcán világos ablakok. Rügyeztek a fák. Egy huszár százados jött velünk szembe, szép karcsú nőt kísért, s amíg visszatisztelgett nekünk, egy pillanatra abba hagyta a beszélgetést. Medve megállt a kirakatok előtt. A szabadságunk alatt többet nem találkoztunk, de ez is nagy szó volt, hogy együtt mentünk a Kálvin térig. A tér közepén, a megálló bódéja mellett, a vizelde zöld házikójánál egy újságáros karbid lámpája égett. Te, mondta medve hirtelen, nehogy otthon felejtsd a könyvet. Tehogy felejtem, mondta. Ezt úgy kellett érteni, mintha azt feleltem volna, ló, csak én Szeredivel akkor már régen azt játszottam, hogy rendes nyelven beszélünk. A könyvet, amiről szó volt, még januárban kaptam Júliától. Várd meg a villamosomat, mondtam, mert látom, hogy medve indulni készül. Ló, mondta. Ez azt jelentette, hogy dehogy várja. Aztán mégis megvárta. Ahogy felszálltam, vigyorogtunk, s egy pillanatra, még búcsúzóul tisztelektünk egymásnak, ugyanúgy elkomolyodott az arcunk, mint az imént a huszárkapitányé a Kecskeméti utcában.